Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okosutas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője ül. Szia!
Szia!
Mégpedig azért, mert az utazások közben elég sok pénzügyi kérdéssel szembesülhetünk, és hát komoly összegek is múlnak azon, hogy odafigyelünk-e sok-sok apróságra. Emellett Péter nemrég jött haza, első?
Nyaraló,
második nyaralóhajós útjáról?
Igen.
És érdekes volt egy előttes beszélgetések kapcsán végig hallgatni azt, hogy ő, neki mi volt a meglepetés, mi az, amire nem számított. Ha úgy veszük, akkor ilyen kezdők hibái, meg gyerekbetegségei is, amit én is végigéltem annak idején. És egy nagyon érdekes műfaj ez, beszéltünk már itt a műsorban néhányszor róla, de most emiatt ismét pár dolgot végigvennénk, hogy ráadásul olyan hajóstársággal utazott, amiről még kevés szó esett itt a műsorban, ennek a specialitásairól, hogyha esetleg valaki kedvet kap, akkor már mondjuk ne kövessel ezeket, vagy akkor még felkészültebben vághasson neki a nyaralóhajós útjának. De mielőtt felszállunk a hajóra, az alapvető pénzügyi információk kapcsán a bankkártyákhoz, meg a fizetésekhez kapcsolódó tudnivalókra kerítsünk sort. Amit régóta mondogatunk, meg ahol elég komoly költségbe verhetjük magunkat, az az átváltáshoz kapcsolódik. Azt talán sokan tudják, hogy bankkártyás készpénzfelvétel a külföldi automatában az nagyon drága lehet, de az meg talán kevesebbeknek van meg, hogy magán az átváltáson az, hogy mit tudom én, euróban vagy bármilyen más devizában fizetünk, a forintos kártyánkkal ott is azért jókora különbségek lehetnek, és azért ott is néha nem is 1-2-3 vagy akár 10% bukó is befigyelhet, hogyha mondjuk nem vagyunk tisztában a szabályokkal, vagy mondjuk nem koncentrálunk oda egy-egy döntési helyzetben. Fussuk át akkor először, hogy most mik a legfrissebbek változtak. Ez azok a dolgok, hogy például a bankkártyás készpénzfelvétel az drága, de néhány banknál nagyon olcsó, plusz bejöttek a devizaszámlák a magyar bankoknál is. Szóval mi szerinted, ami a legfontosabb, ami ezzel kapcsolatban érdemes így aranyszabályként kiemelni?
Alapvetően, hogyha külföldre megyek, akkor mindig megpróbálok kártyával fizetni, ugyanúgy kint is ingyenes a bankkártyás fizetés, mint idehaza, de valamennyi készpénzt vagy jó magunkkal vinni, vagy jó az, hogyha ott fölveszünk akár pár 10 000 forintot, mert lehet, hogy a strandon a nyugányért, vagy valamiért nem fogunk tudni kártyával fizetni. Több lehetőségünk van ilyenkor, vagy idehaza felveszünk a havi 150 000 forintos ingyenes készpénzfelvétellel készpénzt, és valutát váltunk, valószínűleg nagyobb városokban, megyeszékhelyeken találunk, itt Budapesten a körúton olyan váltókat, ahol olcsón lehet váltani. Hogyha ezt nem akarjuk, és kimegyünk külföldre, akkor a külföldi készpénzfelvétel az a hazai idegenbanki készpénzfelvétel díjával egyezik meg, ami egyébként nem olcsó, és a havi 150 000 forintos készpénzfelvétel az külföldön nem működik, tehát biztos, hogy fizetnünk kell a külföldi készpénzfelvételért. Nem csak a készpénzfelvétel drága.
De sima idegenbanki
sima hazai, igen, sima hazai idegenbanki felvétel.
Tehát ugye, már nincs külön nemzetközi díjszabás?
Már nincsen, viszont nem csak ez az egyik rész, nem, ez csak a készpénzfelvételi költségnek az egyik része. A másik az, hogy azért külföldön az automaták egyre trükkösebbek, és ezt a úgynevezett dinamikus devizakonverziót, ezt a DCC-nek csúfolt, hát én átverésnek hívom leginkább, ezt külföldi automatáknál is alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy ha külföldön mondjuk Horvátországba fel akarunk venni 100 eurót, akkor beütjük, hogy 100 eurót akarunk felvenni, és alap esetben ugye azonnal átváltja a bankunk az ő devizaeladási árfolyamán azt az összeget, amit föl szeretnénk venni, és ezt fölveszük, és van egy banki díj. De a trükkös ATM-ek...
Van egy szokásos elszámolási procedúra, amikor abban a pillanatban egy adott árfolyamon egy zárolást hajt végre, majd pedig egy-két nappal később egy végső elszámolás jár, ami néhány százalék különbséggel van. Ez a szokásos. Viszont itt nem erről van szó, hanem...
Itt arról van szó, hogy az automata megkérdezi, hogy szeretnénk-e forintban fixálni, hogy mondjuk ez a 100 euró, ez mondjuk 44 000 forint lenne, és ez befixálja nekünk, hogy akkor pontosan 44 000 forintba fog kerülni, tehát a pár nappal később lekönyveledik a tranzakció, akkor is ennyit fogunk látni. Na, ezzel nagyon vigyázzunk, és ezeket soha ne fogadjuk el. Itt ugye nagyon csábító az, hogy külföldön forintért kiveszünk, és előre tudjuk, hogy mennyi az árfolyam. És ez egy jó dolog lenne, viszont ugye ezt hívják dinamikus devizakonverziónak, amikor előre befixálja, hogy mennyi az árfolyam, viszont ez egy annyira egy rossz árfolyam, annyira eltér a normál piaci aznapi árfolyamtól, hogy akár 5 vagy akár 10%-os különbséget is fizethetünk, ami például egy 100.000 forintos felvételnél 5-10.000 forint lehet.
Ez nem értem, miért pont ezt hívják dinamikusnak, mikor ez pont egy fix ár, ami már nem változhat, pont ezzel próbál hódítani. Csak hát mondjuk legyen most az egyszerűség kedvéért 415-ös árfolyam, annyi mondjuk az aktuális árfolyam, akkor itt azért hát ez ilyen 425-30 is lehet, amin ők számolnak ilyenkor, hogyha ezt választjuk.
Simán lehet, ezt ráadásul nem is nagyon fogjuk tudni, mert igaz, hogy kiírja, hogy mennyibe kerül az átváltás, de nem azt fogja írni, hogy 1 eurót 425 forintté vált át, hanem azt fogja mondani, hogy 1 forintot 0,0439 euróért, hát senki nem fog ennek utána számolni. Tehát a lényeg az, hogyha külföldön készpénzt veszünk fel, vagy étterembe fizetünk, vagy egyébként, hogyha külföldi webshopból fizetünk, ott is egyre gyakrabban látjuk ezt, mindig a helyi devizába fizessünk, ne nyomjunk rá a forint fizetésre, mert az egy jó nagy felárral fog nekünk.
Szóval ez már elég régóta így van, én is már elég sok cikket is írtam erről, és próbált az Unió is föllépni, meg fogyasztóvédők, de ezek szerint semmi változás. Ugyanúgy él és mozog és virágzik ez a rendszer ezek szerint.
Ez megy, és ugye nem csak étter, tehát nem csak a fizikai, tehát nem csak éttermekbe, vagy hogy a szolgáltatást veszünk és átérmekni, hanem külföldi webshopnál is, tehát akár távol-keletről, Amerikáról rendelünk valamit, én azt láttam, hogy ott is megy. Sőt, én úgy tudom, hogy van itthon pár banknak olyan ATM automatája, ahol ugye ki tudunk venni euró valutát, készpénzt, és már ott is csinálják ezt a dinamikus devizakonverziós dolgot. Ha csak erre az egy dologra odafigyelünk, akkor egyhetes családi nyaralásnál is akár egy vacsorának az árát meg tudjuk spórolni, ez több 10.000 forint lehúzás lehet. Nagyon egyszerű a tanács, mindig helyi devizába fizessük, ne okézzük le a forintot.
Ahol viszont nehéz tanácsot adni, az az úgynevezett, én csak ilyen harmadik automatás ATM-es költségnek hívom, mert egy nyilván van valamennyi alapdíja a készpénzfelvételnek. A második kevésbé látható költség az, hogy az árfolyam hogyan alakul, tehát hogy milyen árfolyamon váltják át. De erre még rálakódik egy harmadik, nem mindenhol, de egyre gyakrabban, ami, hát nem is tudom, ez pluszkezelési költség, egy ilyen fix 2-3-4-5 euró környéki díj, amely pár éve még nem volt, majd elindult. Ez onnan látjuk, hogyha mondjuk Revoluttal veszünk ki, ami elvileg teljesen díjmentes lenne, az automata erre is azt mondja, hogy ennek itt van ez a 2-3-4-5 eurós díja. Ez terjed, ugye? Ez egyre több bank hozza be, de hogy erről én mindig keresem, de soha nem találtam erről adatbázist megnézni, hogy éppen hol lehet ez kikerülni, országonként is, bankonként is változó, hogy van-e és mennyi.
Ezt tipikusan az eurónetes ATM-ek szokták felszámítani. Én azt látom külföldön, amikor pénzt veszek ki, akkor mindig próbálok helyi bankokat keresni, vagy a hazai bankoknak valamelyik lányvállalatát. Hát nagyon nehezen találok, viszont eurónetes ATM-ek 50 méterenként vannak a...
Igen, eurónetes automatáknál ez mindig van, viszont egyre több helyi bank is bevezeti. Ugye a magyar bankok is már vezették be, ez nyilván elsősorban az itt pénzt fölvevő külföldieket érint. Ez az Erste volt az első, aki ezt bevezette, hogyha jól emlékszem. De azt hiszem, hogy mások is vannak már. Abból az országból van kevés, ahogy én tapasztaltam, ahol mondjuk az egyiknek van, a másiknak nincs. Mint ha húznák vagy a bankok egymással a másikat. Ezek szerint ez kikerülhetetlen, ugye? Tehát kivéve azokban az országokban, ahol mondjuk még ez nem terjedt el, ott mondjuk az Euronetnek a kikerülésével, a helyi bankokkal esetleg ezt meg tudjuk spórolni, de ennyi nem? Itt jobb tanácsot nem lehet adni.
Én itt azt, tehát ha a Revolutnál, ugye, hogyha az ingyenes csomagunk van, akkor is azt hiszem havonta 75.000 forintig vagy 200 euróig fel tudunk venni ingyenesen valutát akár külföldön, viszont ezt az ATM számítja fel, tehát az ATM-et üzemeltető cég, tehát ez nem a Revolutnak a hibája, vagy a Váznak, hogyha annak a kártyát használjuk. Én azt tapasztaltam, hogy ez általában egy fix díj, ilyen 3-4-5 eurós díj, akkor járunk a legrosszabbul, ha mondjuk többször a nyaralás során mondjuk 3-4-szer fölveszünk 20-30 eurót, mert azt gondoljuk, hogy csak annyira van szükség. Összegtől függetlenül ezt a 3-4-5 eurót ezt rám fogja számítani. Én a legutóbbi nyaralásnál azt csináltam, hogy fölvettem 200 eurót, biztos, hogy több, mint ami kell a strandos napágybérléshez, akkor kifizettem azt az egyszer 5 eurót, a százalékosan nem olyan nagy költség, és lehet, hogy a végén valamennyi készpénzt hazahoztam, de nem futottam bele abba, hogy 4-szer kellett fölvennem drága ATM-pénzt.
Ha itt mondjuk, akkor azt érdemes kiemelni, hogy koncentráljunk arra, hogy nézzük meg, hogy az adott országban a helyi bankoknál van ez a költség, és ha van, akkor inkább egybe vegyük ki az egész nyaralásra a tervezett összeget. Nyilván sokszor nehezen tervezhető, hogy mennyi tartalék legyen.
Igen. Készpénzben, vagy itthonról vigyünk valutát. Tehát itthonról viszünk mondjuk 50-100 000 forint készpénzt, akkor valószínűleg nem lesz, akkor csak végszükség esetén kell kint ezt használnunk.
Annak megfelelő valutában nyilván.
Igen.
Jó. Mi a helyzet a Revoluttal, mármint, hogy sokáig ugye az volt az örömhír, meg ők is azzal is terjeszkedtek, és sokan szeretik, hogy hát a devizaváltásnak sem volt díja, hanem középárfolyamon váltottak. De ez már rég nem van így, vagy rég nincs így. Én nem tudom pontosan, mi most a szabály, de hogy egyre komolyabb eltéréseket látok egy mezei átváltásnál is, mondjuk az aktuális forint középárfolyamhoz képest. Ez hol tart?
Én is így látom, van náluk most már ugyanúgy, mint a bankoknál egy eladási és egy vételi árfolyam. Én azt tapasztalom, hogy minél nagyobb összeget váltunk át, annál kedvezményesebb. Nyilván, hogyha minél nagyobb fizetős csomagban vagyunk, akkor annál többet tudunk kedvezményesen átváltani, de már nem olyan jó a Revolut, mint amilyen régen volt. És ugye idehaza három bank kezdett azzal, hogy náluk kedvezményes devizaváltás volt, OTP, Erste és a Granit Bank. A Granit Banknál egyébként a legmagasabbot 650 000 forint havonta, amit kedvezményesen át lehet váltani. Azóta az MBH meg a Raiffeisen is csatlakozott hozzá. Én úgy láttam, hogy most már körülbelül ugyanolyan árfolyamon váltanak át, ha nem jobb árfolyamon váltanak át a magyar bankok.
De csak munkaidőben, nem?
A magyar bankoknál ez munkaidőben van, tehát a hétvégét azt felejtsük el. Egyébként a Revolut is, hogyha hétvégén váltunk, akkor ugye a devizapiac sajátossága miatt ugye nem olyan jó árfolyam lesz, meg rá fog számolni díjat. Tehát előre, aki megy nyaralni, vagy szeretne a megtakarítása egy részét valamilyen külföldi devizában tartani, akkor előre be kell készülni. Mondjuk, ha elmegy egy család egy nagyobb nyaralásra, és mondjuk akár 1,5 millió forintba fog kerülni az egész út, a szálloda, meg az ottani költőpénz, meg minden, akkor lehet, hogy nem is egybe tudja átváltani kedvezményesen, ugye a Revolutnál biztos, hogy nem, hanem a hazai bankoknál, hanem akkor lehet, hogy 1-2 hónapra előre készülnie kell, hogy ki tudja használni a kedvezményes árfolyamot.
Hát akkor futsz egy devizakockázatot, hogyha mondjuk rossz irányba mozog, nyilván ez benne van, de az akár a javadra is válhat, hogy hát ha a forintnak a trendjét nézzük, akkor...
Szerintem érdemes inkább, ezeket így, én is ezeket szeretem átváltani, meg egyébként is az ember általában havonta fizetéséből valamennyit félretesz, az folyamatosan átváltogatja a nyaralásra, és ha addig gyengül a forint, amire megvan minden esély, akkor még egy kicsit keres is az árfolyamon.
Beszéltünk az autóbérléshez kapcsolódó ilyen kártyás problémákról is, és azért kicsit el is vesztettük a fonalat, mert teljesen eltérő tapasztalatokról számoltak be az olvasók, hallgatók is, hogy most akkor mindenképpen hitelkártya kell az autóbérléshez, vagy elég a sima betéti kártya is, illetve mi minősül hitelkártyának, mert korábban még az volt, hogy ami dombol nyomott, azt annak vették akkor is, ha amúgy nem az volt, de ha rá van írva, hogy nem az, akkor észreveszik, szóval hogy van a kártyákkal alapvetően most az autóbérlésnél a helyzet?
Hogyha egy nagy hagyományos autóbérlő cégnél bérlünk autót, akkor ők ugye szeretnek biztosra menni. Amikor az autót lefoglaljuk online portálokon általában, akkor valószínűleg valahol leírják, hogy hitelkártya kell majd ehhez, de ugye ez nem annyira szokott feltűnő lenni. Mi belefutottunk egy ilyenbe, lefoglaltuk, és az utolsó pillanatban terült ki, hogy hitelkártya kell hozzá. Ez azért van, mert amikor az autót kibéreljük, akkor ugye fizetünk egy bankkártyával, és ők a hitelkártyát szeretik, tehát ha meg akarják terhelni a hitelkártyánkat mondjuk 500 000 forintnyi összeggel, azért, hogyha az autót úgy hozzuk vissza, hogy összetörtük, karcolás, stb. Van, akkor ne kelljen velünk vitatkozni, vagy behajtani pénzt, hanem ugye a hitelkártyán záróban van az összeg, abból ki tudják fizetni.
Nem mindegy nekik, hogy ezt az 500 000-et hitelkártyán vagy betéti kártyán zárolják, ha egyszer úgyis rajta van mind a kettő?
Nem, és az is tök mindegy, hogy nekünk van mondjuk egy betéti kártyánk, és 1 millió forintos folyószámla hitelben, hitelkeretünk van rajta. Valamiért hitelkártyát akarnak. Mi egyszer megszívtuk, kimentünk Angliába, utolsó pillanatban jöttünk rá, ugye nekem a munkám miatt 10 bankszámlám van 10 bankkártyával, és akkor kikerestem azt a bankkártyát, amire nem volt ráírva, hogy debitkártya, ugye a debit az azt jelenti, hogy a betéti kártya, és dombornyomott volt, tehát gondoltam, hogy majd talán ott az ügyintéző nem nagyon fogja ezt észrevenni. Hát észrevették azonnal, aha, ugye beütötték a kártya számát a számítógépbe.
Tehát a kártya szám alapján is ellenőrzik, akik...
Ellenőrzik, és azonnal kijön. Tehát hiába nincs ráírva, azonnal kijön.
Tehát aki hitelkártyát kér, az ellenőrizheti, hogy ez valóban hitelkártya legyen.
Ellenőrizhetik, ellenőrizni is fogják, és tudják is ellenőrizni, tehát nem fogunk tudni félrebeszélni. Hiába mondtam neki, hogy figyelj, van 1 millió forint a számlán, nyugodtan zárulj, 500 000 forintot nem érdekel. Azt mondta, hogy nem, neki hitelkártya kell mindenképpen, nem fogja tudni így odaadni az autót. kivéve, hogyha kötök náluk arra 3 napra egy kaszkót,
ja, hát
amire fizettem, azt hiszem valami 60 ezer forintot, tehát az
aki
évesítve...
a biztosítás, igen.
Tehát évesítve annyiba került volna az a kaszkó szerintem, mint az az autó egyébként, amit kibéreltünk. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon, tehát többet fizettem a 3 napos kaszkói, mint az autó bérlésért. Tehát, hogyha valakinek nincsen hitelkártyája, és nem akar autóbérlés miatt bérel, vagy egy újat igényelni, akkor érdemes már a foglalásnál olyan autóbérlő céget választani, ahol azt mondják, hogy a debitkártya is elég.
Tehát akkor a legfontosabb az, hogy már a foglaláskor ellenőrizni, hogy mi a policy ezzel kapcsolatosan.
Abszolút. Utána már nagyon nehezen tudunk bármit csinálni. Legutóbb egyébként mi azt csináltuk, hogy...
Mert bocsánat, ha megveszed a biztosításokat, ami az önrész nullára csökkenti, a plusz kiegészítő biztosítást, akkor hajlamosabbak elfogadni, gondolom.
Akkor nem kell hitelkártya.
Akkor nem tehát kell hitelkártya.
Megveszed
de a nagy cégeknél sem? Tehát...
Nekik lesz alternatívájuk, tehát azt fogja mindegyik nagy cég mondani, hogy közd meg nálam a kaszkót, ahol 0% őrészed van, akkor nem kell hitelkártya, viszont ez a biztosítás, ez őrül drága lesz. Tehát ezt nem többe fog kerülni, valószínűleg, mint az autóbérlés, tehát ez nem egy jó alternatíva.
Azért fontos, hogyha ilyet kötünk, illetve az alacsonyabb árakat az autóbérléshez általában a brókereken közvetítőkön keresztül kapjuk, ellenben ott nincsenek fönn a kiegészítő biztosítás árak. Ha a saját oldalukon keressük, akkor erre a nagy cégeket már egy Európai Uniós deal keretében kötelezték, és ők vállalták, hogy föltüntetik ezeket a biztosítás árakat is. Tehát ha ott látjuk és megkötjük az önrészcsökkentőt, akkor az már annyi lesz. Nem szembesülhetünk a helyszínen azzal, hogy akármennyit elkérhetnek, hogyha ebbe belekényszerülünk.
Igen, de ezek általában drágák. Mi legutoljára azt csináltuk, amikor ott autót béreltünk, hogy nem egy ilyen nagy hagyományos autókölcsönző cégtől béreltük, hanem egy ilyen Airbnb-szerű cégtől. Most nem jut eszembe sajnos a cég neve, de az a lényeg, hogy magánszemélyek, tehát egy magánszemélytől béreltük ki az autóját pár napra, nem kellett hitelkártya, nem kellett hitelkeret, meg semmilyen, még jobb áron is kaptunk egy jobb autót, mint ezeknél a hagyományos bérlőknél, és ez egy nagy, jól ismert cég, ha rákeresünk, akkor találunk több ilyet
is. Van, ahol nincs választási lehetőséged, de hol van ott érdemes a helyi cégekkel. Viszont amire érdemes tényleg, ami a legfontosabb, hogy előre ezt nézzük meg, és lássuk meg, hogy mi ezzel kapcsolatosan nagyon változatos, akkor a hozzáállás.
Igen.
Jó. Hát még egy csomó minden lenne, de egyrészt szuszannunk kell, másrészt hajóznunk is, mert azt ugye muszáj. Úgyhogy mindjárt folytatjuk zene egy kis szünet után. Az Okos Utas magazin folytatódik. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője továbbra is a vendégünk, de most utazunk, nem csak a pénzügyi szakértés folyik.